Szerbusztok, kedves kultúrsupni hallgatók, ez az adásunk, egészen pontosan 185. adásunk lesz ez, ugye?
Aha, igen, erős indítás.
Na most az van, hogy úgy akartam indítani, mint Besenyő Pista bácsi, illetve hát Lára András, hogy na, mi van? Itt van Barbie.
Sziasztok.
És Laci.
Sziasztok.
Én Isti vagyok, és na, mi van?
Na, mi van? Kezdjem? Egy kis szösszenetet hoztam, mert hogy tegnap fogadó óra volt a suliban, és hát finoman szólva az osztályom szülei nem túl aktívak. Én ezt a részét már elengedtem, valahogy sejtettem, hogy nem is fognak a fogadó órán nyomorogni, viszont tegnap, amelyik terembe be voltam osztva, amellett volt egy osztályfőnök, akinek ilyen elég kis buzgó osztálya van, és én nagyon jót röhögtem rajta, mert kb. Látszott, hogy az a négy szülő, aki bejött hozzám, azok csak azért jöttek be, mert hogy unatkoztak, és akkor hát jóval ránéztek a papírra, jó, ez is tanítja a gyereket, akkor rákérdezek. És volt egy házas pár jött, és azok annyira édesek voltak, és annyira jól esett, hogy ezzel elkedicsekednem, hogy bejöttek, és mondták, hogy igazából ők tudják, hogy nincs baj a gyerekkel, meg mit semmi, csak hogy én vagyok a gyereküknek a kedvenc tanára, és meg akartak nézni maguknak. És hogy így igazából ők csak ennyi. És akkor mondom, hogy ez nagyon jó duma, nagyon jól esik, és mondom, ezt nyugodtan lehet mondani a többi tanárnak is, mert ez elég bejövős, aztán vették a poét, és mondták, hogy hát jó, jó, de akkor ne köpjen be őket. De hogy ez nagyon jól esett, és tényleg, tehát le se ültek, hanem csak így megnéztek maguknak. Jó, tehát, hogy ennyi.
Én az, amikor a szülők nyalnak a gyerek helyett.
Igen, igen, igen. Hát figyelj, kamaszoktól az, hogy így szemtől szembe megmondják, hogy szeretnek, azért már az annyira nem elvárható, bár van egy hát egy ilyen ex-szakács csapatom, akik érettségire készülnek, azok mondták, hogy csináltassunk közös tetkót, illetve ma az egyik házassági ajánlatot is tett, ezek tudom, hogy véresen komoly dolgok, úgyhogy...
De ezek még kisgyerekek, nem?
Hát 19-20 éves srácok. Hát, tehát ők megcsinálták a szakmát, és ott már, de nyilván hozzám képest mondtam, hogyha, drágám, ha időbe kezdem az ipart, akkor az anyád lehetnék, és erre mondta, hogy annál jobb, te.
Annál jobb, vagy jó, milf, azt szereti.
Ja, ja. Úgyhogy ez egy ilyen, tényleg egy ilyen rövid szösszenet volt, de tegnap így megkoronázta a napomat. Nem úgy, mint az Istiét.
Mi? Micsoda?
Hát, mert most akkor gondoltam, így átvezetek, bár nem ott van ez a téma, de ez tök menő volt, csak nem esett le.
Ah, ugye Covidra gondolsz? Mert azt hittem, hogy valami más is történt. Nem, ez nem tegnapi sztori. Hát terjed újra a kóri gyerekek. Az van, hogy Nóri hazahozta, és eddig tartottam magam, és remélem, hogy továbbra is fogom tartani. Eddig 3 napig sikerült nem elkapni.
De kontaktáltatok, vagy nyaltátok egymást, és vadul?
Hát most nézd, próbálunk nem vadul nyalni egymást meg izé, de hogy azért egy légtérben vagyunk, meg minden, ami ehhez kapcsolódik, tehát azért ez nem olyan. Meglátjuk. Csak azt akartam elmondani, hogy így az én környezetemben rengeteg covidos van, úgyhogy vigyázzatok magatokra. Ez is egy rövid szösszenet, azért is húztam ide az elejére. Nálatok egyébként van?
Nálunk egy pár héttel ezelőtt volt menő. Aztán lehet, hogy majd lesz is. Aztán filóztam rajta, hogy az is lehet, hogy én augusztus végén az voltam, amikor azt hittem, hogy a légkondi fújt meg, mert hogy teljesen meggyőztem. Aztán lehet, hogy utólag gondolkodtam, hogy lehet, hogy nem is a légkondi fújt meg, hanem covidos voltam. Nem tudom.
Hát azért a láz szokott lenni, szerintem
volt,
az különbség. Ja, volt.
Volt, meg ez a végtag fájdalom is, csak én annyira így szentül, mert így teriben rám fújt a légkondi rohadt hideget, nem tudom, miért volt olyan hidegre állítva, és ott éreztem, hogy így hát megfújt, és akkor egy szent meggyőződésben voltam, hogy az, és utólag így gondolkodtam, hogy lehet, hogy nem is az volt. Lehet, hogy nem mindegy, hát már nem számít.
Ja, nem olyan ördöngösnek tűnő betegség ma már. Igen, Laci?
Amúgy az a vicc, hogy nekünk is egy, nem tudom, egy hónapja, másfél, egy ilyen lázas, levertséges, itt-ott fájós lebetegedés volt, szóval még az is lehet, hogy nálunk is beköszönt egy kicsit. Mi is egyébként utólag gondolkodtuk, lehet, hogy az volt, aztán igazából nyilván nem mentünk utána jobban, mert hát kihevertük azt jóban.
Ja, hát nálunk most volt itthon egy lejárt teszt, ami most mennyire jár le, mármint hogy lejár, de hogy ez most mennyire okoz problémát, nem okoz problémát, milyen esetben Nóri megcsinálta, és az, tehát én szerintem inkább fordítva okoz gondot, hogy nem mutatja ki, nem? Hogy a fene tudja ismerni
kérni. Én már olyat hallottam, hogy ezt az új típusú COVID-ot, hogy nem mutatja ki a teszt. De igazából szerintem tök mindegy már, tehát hogy kb. Már nekem így fölkerült a betegségek listáján, hogy influenza, hányos, fosós, COVID. Tehát, hogy éppen aktuálisan mit lehet benyelni, nem?
Hát, ja, kb. Ja. De azért nem tudom, nálam nem. Mert én az influenzával sem megyek sehova, meg a COVID-dal sem megyek sehova. Jó, hát
de egyikkel sem megyek sehova. Tehát csak azért mondom, hogy már nincs ez a pánik az emberem, mint mit tudom én, három évvel ezelőtt, hanem 2,5, hanem legalábbis nálam már így, jó, hát akkor COVID aztán.
Szóval amikor megfújt a klíma, akkor nem rohantál el 6 karton WC papírért, mint a COVID idején?
Nem. Élesztője. Akkor se rohantam, akkor se.
Na jó van, szerintem menjünk tovább, mert két gyors téma, szerencsére relatíve gyorsan is végeztünk vele. Következő, az nem tudom, hogy ez is rövid, valaki, vagy ez
végeztünk. Ez is rövid, ez most egy ilyen, ez a telefonos csalásos dolog, ez most egy ilyen aktuális, ez csak egy ilyen kis figyelmeztetés minden kedves hallgatónak, hogy az utóbbi napokban azt tapasztalom, hogy kétszer is így random számokról hívtak, és így nem csalók hívtak, csak így értetlen emberek volna túlsó végén, hogy ki vagyok, és miért hívtam őket, és mondtam, hogy én nem hívtam őket, mert hogy egyrészt már nem indítottam hívást a mobilomról, másrészt hívásnaplomba sincsenek benne, szóval hogy nem én voltam. Tehát mondták, hogy tehát az én számot éreztek, és hát konkrétan nem visszapütyögték, hanem visszahívtak. És a második én mondtam, hogy hát nem tudom, akkor mi van, azt letettük. És a második én alkalommal felhívtam a Telekomot. Volt egy tippem, hogy mi lehet ez, de mondom, legyen jelezve a Telekomnak, hogy ők látnak-e valamit. És ők is azt mondták, amire én is gondoltam, hogy ugyanabban a telefonos csalók, amikor ilyen ez a VoIP-os, ez a Voice over Internet protokollali neten keresztül hívogatnak, akkor a külföldi ilyen felettébb gyanús telefonszámokat tudják maszkolni, kb. Bármire. És vagy random generálták le az én számomat, vagy esetleg valami 26. webshopból kitúrták, mert megkaparintották valami adatszivárgásnál, és konkrétan ugye az én számomra maszkolják az ő ilyen külföldi sunyogásukat. Ez még a, és ugye, hogyha próbálnak visszahívni, akkor próbálják visszahívni, akkor nyilván nem náluk fog kicsörögni, tehát így legalább nem ez az a lehúzás, hogy megcsörögetnek egy másodpercre, hogy aztán visszahívjál egy ilyen MLD-es számot. Viszont, ami veszélyesebb ennél egy fokkal, hogy ezt el tudják játszani, mondjuk bankoknak a ilyen központi telefonszámára is rá tudják maszkolni a sajátjukat. Tehát, hogyha azt látjátok, kedves hallgatók, hogy a banknak a telefonszámot csörök ki, és aztán gyanúsan adatokat kérnek, akkor inkább tegyétek le, és hívjátok vissza a bankot, mert ha ti hívjátok őket, akkor ott tényleg a banknál fog kicsörögni, és hogyha valami gond van, akkor a bank az meg fogja mondani, hogyha telefonközponton keresztül mentek, úgyhogy ez lehet, hogy nincs meg mindenkinél, én is nemrég olvasgattam erről a számmaszkolós sztoriról. Illetve valószínűleg nem tudom, hogy milyen alapon sorsolódtam ki nálunk, mert ma viszont már hívogattak is, megint ilyen teljesen random számok hívogattak, és fölvettem egyszer, és most nem ilyen valaki azért hívott, hogy jaj, én hívtam, mert van nem fogadott hívás az én számomról, hanem egy török csávó gagyogott, és egyrészt gondoltam, tehát már csak azért sem váltottam aggóra, és azt nem is értettem, hogy mit mond, aztán letette, és utána még WhatsApp-on írogatott nekem törökül, úgyhogy letiltottam a francba. Nem teljesen értem a koncepciót, mert így viszonylag nehéz adatot halászni, hogy ő leír, hogy nem tud magyarul, csak törökül. Nem tudom, mi a hátterendek a sztorinak, most azért...
De lehet, hogy őt is hívtad.
Az is, hát... Az is lehet, csak az a gyanús, hogy nagyon ilyen családgyanúsak voltak a hívások, mert nem egyszer hívott, hanem én fölvettem, akkor addig értetlenkedtem, hogy letette, majd utána gyors egy másodon még kétszer hívott, majd gyors egy másik random 70-es szám is még gyors egy másodánban kétszer hívott, hogy mindenképpen azt akarták, hogy vegyen föl, majd perce pontosan 10 perccel később megint eljátszották ugyanezt, hogy ez a két szám kétszer hívott. Úgyhogy ráadásul egymást, tehát hogy amíg az egyik csörgetett, addig a másik is behívott, és jött utána az SMS, hogy nem voltam elérhető. De nagyon gyanús, hogy egyébként igazából ők valamit csalni akartak. Nem teljesen látom az ő koncepciójukat ebben, hogy ez hogyan működne, de most kétszer annyira figyelek, mint eddig, hogy nehogy valami azonosítóadatot lenyúlják. Úgyhogy az ilyen számmaszkolásokat tényleg figyeljetek oda, mert ez sajnos egy ilyen új trükkje a csalóknak, és egyre ijesztőbbeket olvasok, mert az a baj, hogy egyre kifinomultabb módszereket használnak, és már nem csak ez az amerikai csalós spam e-mailezős történetek mennek.
Nem értem, tehát hogy ez nem így működik szerintem, hogy bárki random rászpúfol a számodra. Mit mondott a Telekom erre?
Ez a Telekom mondta, hogy ezt mostanában csinálják, hogy valószínűleg random legenerálták, és az én számomra maszkolták. Tehát, hogy ezt ők mondták. Most én is erre gondoltam, de ők is megerősítették, hogy ez szokott történni.
De, és mit tesznek, hogy ezt megakadályozzák?
Hát ők mondják, hogy hivatalból jelenti, meg mondták, hogy bejelentem a rendőrségen, de hát most értem, hogy a rendőrség mit kell, tehát nem nagyon tudom, hogy mit tudnak azzal kezdeni, azt mondom, hogy a én számomra maszkolva valaki felhívott egy random embert, hát gondolom, hogy mennyire fognak menni velük, vagy vele.
Hát szerintem egész sokra, mert hogyha rákeresel arra, hogy mi ez, spoofing, caller ID, meg social engineering, csomóféle csalás van. Nem, ez, de mi az, gyakorlatilag bárki bármit tudna csalni? Hát ez nem így működik. Én ezt erről nem tudtam, hogy ez így van.
Hát én ezt már ez előtt is olvastam ilyen sztorikat, hogy igen, már a banki központi számokra is tudnak így random maszkolni. Tehát, hogy elvileg valahogy meg tudják ugrani. Nem tudom, hogy, de és ez nekem fura is, de tényleg ezt hallottam, máshol is írták ilyen figyelmeztető cikkbe, hogy ha azt is látod, hogy a bank számáról keresnek, ne hidd el feltétlenül, mert ki tudják jelezni azt, ha akarják, hogy ők a banki számról hívnak.
Jó, szerintem ne részletezzük, mert nem értünk hozzá, viszont ezen a ponton fölkérném a telekommunikációban járatos mérnök hallgatóinkat, legalább egy ilyet ismerek, Zsombit például, hogy mondják már el, hogy ez hogy van. Vagy írják meg Telegramon, mert konkrétan Twitteren találkoztam ezzel a szituációval, és volt róla egy ilyen nagyobb beszélgetés, és ott az volt a hivatalos álláspontja a Telekomnak, vagy valamelyik nagynak a három közül, hogy számot kell cserélni. Na most, és akkor utána elkezdődött ott a flém, hogy 20-25 éve használnak emberek számokat, egyébként én is ebbe tartozok, és szerintem nektek se gyakran változik a telefonszámotok. Ez nem olyan, hogy akkor most így, érted, én mondjuk viszonylag könnyedén meg tudnám változtatni, mert nem épül rá nekem semmilyen üzlet. Tehát ilyen vállalati entrepreneur cuccok. A kollégáknak megadom, meg az ügyfeleknek megadom, és kész. De mondjuk tudjátok, aki 25 éve építi a saját bizniszét, és az a telefonszám az számára fontos annyira, hogy nem tud tőle megválni, az nem annyi, hogy akkor lecseréli egy másikra.
Hát meg amúgy, aki, igen, ez végképp igaz, de mondjuk egy átlag civilik, és ugye annyi, és én hivatalos oldalakra gondolok, ahol ilyen kapcsolattartási adatnak megvan adva, tényleg ilyen hivataloknál, hogyha valaki, nem tudom, iskolába jár, akkor egyetemeken, akár munkahelyeken, tehát ezt azért mindenhol átiratni, az egy igen nagy nyug. Nyilván a adataid védelme érdekében, meg a pénzed védelme érdekében ez felülírhatja, csak hogy egy átlag civilnek, hogy nincs vállalkozása is rohadt macerás lehet, akkor mindenhol átütteti, hogyha...
Ja, persze.
Szóval nyaljanak sót, akik ilyeneket csinálnak.
Büdös csibészek.
Igen.
Úgy. Na, és Barbie felszik Tatán volt.
Igen, a VIP tartalom az a Telegram csatornán megjelent képek formájában, mert hogy nekem eddig Tata kimaradt, nem tudom, hogy ti tatáztatok-e már valaha.
Nem, csak Ratata szokott lenni.
Ratata? Na, menjetek el, mert hogy baromi szép. A tatai fényes tanösvény az egy belépő jegyes, és miért megkérdeznétek, nincs pedagógus igazolvány, kedvezmény, megkérdeztem. Belépő jegyes hely, viszont abszolút megéri a belépőjegyet, mert hogy nagyon szépen karban van tartva, és nagyon durva, hogy ilyen hely létezik Magyarországon. Borzasztó szép. Én onnantól, hogy ki
volt... Mi ez, várjál, ez egy arborétum, vagy mi ez?
Nem, ez egy tanösvény. És...
De olyanból van egy csomó, tehát miben speciális?
Igen, tehát az benne speciális, most. Igen, hogy ilyen pallókon tudsz végig sétálni, és tehát ez egy ilyen lápos, mocsaras vidék gyakorlatilag, ahol még van egy része, ahol karsztvíz is fölbugyog. Tehát, hogy egy részen bugyog a víz konkrétan, illetve nem tudom, hogy láthattok-e már a gyilkos tót, vagy láthatok-e róla képeket, mert hogy ez egy pár éve telt meg ennyire vízzel ez a terület, és hogy gyakorlatilag van egy mini házi gyilkos tavunk, ami nagyon szép, tehát hogy gyakorlatilag ilyen elpusztult fák kardigálnak ki a vízből, ami a víz olyan csodálatosan tiszta, hogy teljesen lelátsz az aljáig, és az összes kis jószágot látod benne, tehát halacskákat, békákat, mocsári teknősök napoztak. Most onnantól, hogy ki volt írva, hogy ott előfordulhat nutria, hód meg vidra, én borzasztóan szerettem volna látni legalább egyet, az nem jött össze. Tehát amiatt csalódott voltam, de benne lehet a pakliba az, hogy utánunk jött egy nyugdíjas csoport, akik gyakorlatilag csak üvöltve tudtak kommunikálni, és van vagy 40 információs tábla ezen a teljes tanúsményen, és ott még az is le van írva, hogy kicsit kussoljál már be, és akkor lehet, hogy esetleg látsz is valami jószágot, de a nyugdíjas csoportunk az nagyon parti hangulatban volt. Szerintem ott a parkolóban pár tüskét is felpöccintettek. Mi odaértünk, hát ez az őszi szünetben volt, ugye nekem az őszi szünet, másnak sima egy hétvége, egy szombati napon mi odaértünk ilyen 10 óra körül, akkor teljesen vállalható embermennyiség volt, utána már ahányan így jöttek velünk szembe, az már lehet, hogy nem volt annyira jó, tehát ha valaki hétvégén látogat el oda, akkor lehet, hogy érdemes egy picit korábban odaérni, és ahogy így elnéztük, abszolút minden évszakban érdemes megnézni. Télen is nagyon szép képek készülnek ott, meg nyilván tavasszal, és aki meg esetleg most kedvet kap hozzá, az menjen el az öreg tóhoz is, az maga a Tata központi részén található, mert ott meg, hogy a vadlibukák, meg különböző költöző madarak pihennek ilyenkor, így kb. Márton naptól december közepéig, és...
De költöző madarak? Uh-huh. Tehát nem költöztek el?
Hát mennek lefele, csak ott megállnak pihizni. Még nem.
Ja.
Még nem. És,
de mi ez? Nem ugyanakkor megy mindenki?
Nem, nem. Hát ilyen kis turnusokba mennek, de pont valamelyik nap, hogy kicsit... Hát, de nekint még nem eléggé. Ahogy így rákeresgéltem, van, hogy ilyen 40-50 ezer ilyen költöző madár ott van, és nagyon durván néz ki, ahogy ott felszállnak egyszerre, meg ahogy mozognak. Amikor mi voltunk, akkor nem volt még ilyen nagy tömeg, ilyen káró katonák, ilyen egész pontyokat ott bepuszíltak.
Hát az olyan lehet, mint egy Fidesz-KDNP taggyűlés, nem? Itt is, ott is káró katonák vannak.
Igen. Jó, ezzel most igyekszem túllépni. És,
nem lesz könnyű.
Nem, és egyébként milyen, hát, szóval elég felületesen jártuk be Tatát, tehát nem mentünk be a várba, az Eszterházi kastélyba csak közhelyesen egy Eszterházi torta szeletet ettem, de szóval az annyira finom volt, hogy uramisten, drága volt, de így falatonként mondtam, uramisten, ez annyira jó, ez annyira jó.
Ez a falat 270 forint volt, élvezd ki, apjuk.
Kb. Meg voltunk az angol kertben is, annak is nagyon érdekes sztorikat lehetett ott olvasni, ilyen műromokkal, meg mit tudom, szóval borzasztó hangulatos, gondolkodunk rajta, hogy ezt egy ilyen többnapos programmá duzzasztani, és akkor esetleg ott a környékben még bejárni ezt-azt, tehát Esztergom, Tatabánya, egyebek jobban megnézegetni. Meg hát szóval a tanösvényt az simán újra ismer. Az tényleg így szerintem végig tátott száj, és ezt is lefotózom, és gyakorlatilag van 200 ugyanolyannak tűnő fotó, de mégsem, mert mindegyiken van számomra valami olyan, ami miatt nagyon nem tetszett. Úgyhogy van egy új kedvenc városom itt Magyarországon.
Én egyet kérdeznék, te meg tudod különböztetni ilyen természetben ránézésre a hódot a nutriától?
Igen, bár nincsen ilyen jellegű tapasztalatom, mert ugye a kisköcsögök nem jártak arra, de hogy a hódnak olyan frankó nagy üszkös farka van, tehát ez a tipikus hódfarok, a nutria az meg ilyen kis patkányfarok. Tehát ez gyakorlatilag egy ilyen buzis hód. Ennyi.
Én nem tudtam, hogy nutriának, azt hiszem, a nutriának is ez a lapos farka van, mert mindig csak a fejéről látok képeket, de akkor...
De jó, tök hótfeje van amúgy, tehát hogyha most csak egy olyan lett volna, hogy így kukucskál ki a vízből, meg nem mondom, hogy ez most nutria vagy hód, de hogy még azt is olvastuk a tanösvényen, hogy a nutriát nagyobb eséllyel meg lehet látni, mert hogy ő neki egy kicsit olyan vaksi is, meg süket is, szóval, hogy... kis hátrányos helyzetű, meg még ugye a farka is nyomorék, tehát...
Ez tényleg elég nyomi, most látom, jó? Én húrot akarok, ez gagyi.
Jó van, na, de én
ez is épít ilyen gátat?
Nem tudom, ez inkább csak így vonul, tehát ez egy ilyen elég, nem tudom, szóval elég gyenge húd utánzat. Maradjunk annyiba, nekem vidra lett volna a szívem vágy, de ugye ez meg éjszakai állat, szóval annyira nem volt reális a vágyam, de csak mondtam, csak annyi, hogy így kicsobbanjon valahonnan, vagy csak így halljam, hogy elszalad, de
csak integessen oda.
Hát arról meg nem is beszélve, hogy szia Barbie, és akkor megy tovább a kis dolgára, hogy elcsúcsál egy halat, vagy valami, de nem.
Megsüt egyet tüzön. Na jól van, köszönjük a beszámolót. Én egyébként Tatát ismertem, meg ismerem, nekem két osztálytársam is onnan való volt, és voltunk ott osztálykennulni minden, hogy minden úton, módon. De szép, szép város. Én nem vagyok ennyire lelkes, mint Barbie, de nem egy rossz hely.
Nekem csak a gólyatáborom volt ott, de ott nem várost néztünk, szóval annyira nem ismertem.
Meg azért a pohár alját.
Nem volt ilyen nagy aljasodás egyébként, de ott van valami tábor, és akkor ott főleg azon belül mozogtunk, meg egyszerre mentünk strandolni, szóval tényleg nem az én részegén feküdtem egy bokorba egy héten keresztül, hanem csak egyszerűen játékok voltak ott a tábor területén, azt szabasz.
Játékok. Na nézzük, hogy ez mi ez a 6 hét, ha megengeditek, hogy a következő témára ugorjunk. Nem. Jó, akkor is ugrunk.
Valakinek ismerő, akkor Istenek ezek szerint annyira nem ismerős, Barbie, neked?
Nem, hát
ez egy
utána,
film?
Hát hogyha igen. Lement a 6 hét, akkor utána jön a 8, nem?
Hát még az enyém is rosszabb volt, pedig azért elég erősen bíztam benne, hogy ennél lejjebb nem leszünk ma már.
De,
de igen, vagyunk.
Hát jó, jó ez a könnyed felvezetés.
Mit zörögsz, ott mindjárt kezedre csapok.
Nem, most megkértem Mikit, hogy hozzá a laptop töltőt, mert le fog merülni, és elfelejtem bedugni adás előtt, mert slendrián vagyok. Úgyhogy elnézést a hanghatásokért. Szóval a 6-7 a film címe, és nem úgy, mint hogy a két szám, hogy követi egymást, hanem természetesen, mint hogy a naptárban 6 darab hetet nézünk. És ez a 6-7, ez az a periódus, az örökbeadás után, az örökbeadó szülőnek, vagy hát anyának ennyi ideje van még visszakozni az örökbeadás után. Úgyhogy kicsit kevésbé könnyed, mint ahogy a felvezetés azt
sejtette. Igen, igen, tehát most megölted a bulit.
Jó. Bocsánat, hogy legközelebb oda figyeljek, hogy mindenképpen vicces
filmet hozom. Nem baj, ez, amit én is hozok, az is érvágós lesz, úgyhogy most ezen essünk túl, és aztán majd jönnek a, nem tudom, az okos vécék, vagy valamit előrántunk.
Aztán jöhet a munka, igen. Szóval innentől kezdve nem lesz nagy meglepetés, hogy a film középpontjában egy ilyen rossz szociális helyzetben lévő. Ez egy magyar film, ezt még nem mondtam, kezdjük ezzel. Szóval, hogy a film középpontjában egy rossz anyagi és családi helyzetben. Az anyagi helyzet az nem él, mert ez egy 16-7 éves lány, tehát, hogy ő még iskolás, és egyébként pingpongversenyző, meg sportoló. Szóval mondjuk azt, hogy rossz családi helyzetben lévő lány, aki hát terhes lesz, és onnan veszük fel a fonalat az ő életében, hogy már az utolsó hetek vannak hátra a szülésig. Majd látjuk, hogy ugye örökbe adja a gyerkőcöt, és végigkövetjük vele ezt a periódust, ezt a kb. 6-7-es periódust, hogy hogyan csapódik le benne. Szóval ez egy ilyen igazi magyaros, lassú folyású lélektani dráma. A főszerepben puskázom kell, bocsánat, mert a történetből adódóan egy ilyen fiatal színésznő játsza, Román Katalin játsza a főhősnő Zsófit, aki korábban nem láttam tényleg más szerepben, de itt kiválóan helytált. Illetve még említést érdemel, hogy az örökbefogadó párt pedig Balsai Móni és Mészáros András játsza.
És Balsai Móniék is örökbefogadott gyermekkel rendelkeznek.
Igen, ezt a fun fact-et, ezt így Viki mondta menet közben, de igen, azóta én is tudom. Amúgy korábban nem tudtam, csak így a film kapcsán esett ki. És tehát Gáldára nem lehet panasz, és igazából papíron, sok jót hallottam előzetesen erről a filmről, Filmbarátok podcastben, csak hogy már régóta említve.
Jó van. Remélem, sok pénzt kapsz érte. Nyugtass meg.
Fú, rengeteget.
Említésenként 3 forint, és szerintem már ilyen 30 forintnál jár a kis kasszád.
Így van, szóval nagy elvárásokkal ütöm le a film elé, mert szeretem ezeket a komolyabb hangvételű filmeket, amik ez a kifejezetten hogy is, új ember központúak, hogy egy ilyen nagyon valós történet, semmi elrugaszkodás nincs benne, és úgy is közelíti meg, hogy tényleg semmi hollywoodi gics nincs benne, nagyon reális, tehát így, ahogy van, ez nyilván, ha nem láttam, hogy ilyen Balsai Mónika van eljátszatva, akkor azt is mondhatnám, hogy mintha egy doksi film lenne, ahol végigkövetjük egy ilyen lánynak a történetét, nagyon-nagyon realistán van végigvezetve.
Hát ott, hogy Balsai Mónika benne van, attól még lehetne dokumentumfilm.
Jó, igaz, de hogy nyilván nem az, csak hogy mindegy, szóval, hogy meg nem is dokumentalista.
Tehát, hogy élőszereplős arra... vagy, tehát, hogy mintha tehát... valóságot látna, arra
igen, gondolsz. Igen, arra utalok, hogy igen, semmilyen gics nincs benne, meg tehát semmilyen játékfilmes nagyszólás nincsen benne, ez egy nagyon-nagyon föltözagadt történet, és ezt a lehető legjobb értelemben mondom. A vége picit hirtelen elvarva, de igazából eljut egy konklúzióig, és szerintem ez egy jó film, én akit ennyi alapján érdekel, én tudom ajánlani, és most van az a ritka alkalom, hogy nem tudom, hogy miért, mert nem tudok rámutatni semmire, de én nekem annyira nem jött be. Tehát, hogy én ezt a filmet egy kicsit untam. Egyébként itt van most egy...
De várjál már, ajánlod, és aztán mondod, hogy untad.
Ajánlom, mert hogy nem, van az, amikor így látom az értékeit, a Tarantino filmekkel vagyok így, látom az értékeit, de nagyon nem én. És itt még ennyire se értem, mert a Tarantino-nál legalább értem, hogy a stílus az nem az enyém, pedig tehát látom benne az értéket. Itt is látom benne az értéket, és nem tudok belekötni semmibe, mert hogy papíron ez ilyen filmeket én szerintem ennek tetszenie kéne, és mégse tetszett igazából, és én nem gondolom azt egyébként egy percig se, hogy azért, mert ez egy rossz film lenne, mert tényleg nem tudok rám mondani, hogy hú, ez a karakter, ez lapos volt, vagy ez a megközelítés, ez rossz volt, mert nem, mert ez egy tök jó megközelítés. Egyébként meg Vikinek ráadásul tetszett is, tehát itt még egy ilyen egyetlen értés is volt köztünk, hogy nem tudtok a mai napig rámutatni, de valamiért, és ezért tényleg szomorú, hogy én akartam nagyon szeretni ezt a filmet, de én mondtam ezt egy kicsit, de nem tudom megmondani, hogy miért, mert most, hogy visszagondolok rá, így tök jó dolgok jutnak eszembe. Az is lehet, hogy rossz pozban néztem, mert volt már ilyen, hogy második megnézésre valami sokkal jobban tetszett, úgyhogy ezért én nem akarom, én ezt tovább is ajánlom mindenkinek, mert én nem tudok belekötni, csak lehet, hogy rosszkor kapott el, lehet, hogy valamiért nem rezonált velem a filmnek a filmnyelve, de egy nagyon súlyos és nagyon fontos témáról beszél, nagyon jó módon, tehát nem gicsesen, nem ilyen nyomorpornó szintjén, de azért bemutatva azt, amit be kell mutatni, és HBO Max-en elérhető, úgyhogy tényleg, akit ennyi alapján, a felvezetés alapján érdekel, ne hagyja, hogy elvegyem a kedvét azzal, hogy nekem ez nem jött be. Másfél óra az egész, tehát, hogy nem is kell ilyen három órát végülnötök. Én azt ajánlom, hogy tényleg tegyetek vele egy próbát. Legrosszabb. Én sem úgy ültem fel, hogy valamit akartam várni, tehát nem volt borzasztó, csak én jobbat, azt vártam, hogy jobban tetszik, mi csak azt sem mondom, hogy jobbat vártam. De mondom, tegyetek vele egy próbát. Szerintem mindenki megérdemli.
Oké. Okay. Biztos jó. Nem fogok mostanában, de jó.
Én nem nagyon nézünk drámát, az az igazság. Tehát én sem mondanám, hogy a következő hétre megnézem. De jó ajánlás volt. Biztos van, akinek ez most így hasznos. Jó, és akkor a másik komoly témára is menjünk rá, ha már így megkomolyodtunk.
Igen, az pedig az Apa című film. Nem tudom, láttátok-e?
Én igen.
Nem. Te láttad, és te akkor nézted, amikor ez hype-olva volt, vagy mostanában?
Amikor hype-olva volt, szerintem is egy éve.
De hoztad adásba?
Nem. Szerintem nem hoztam.
Jó. Mert amúgy valahogy úgy kinéztem belőled, hogy megnézted, mert hogy ugye ez egy Oscar-díjas film, és csodálkoztam is, hogy nem volt még téma, de mondom, lehet, hogy csak elfelejtettem, vagy nem tudom. Mert hogy ugye ez 2021-ben a legjobb férfi főszereplő Anthony Hopkins, illetve a legjobb adaptált forgatókönyv díját is elnyerte ez a film. És hogy
Anthony Hopkins már többszörös Oscar díjas.
Aha, igen.
Te a Bárányi Hallgatnakért kapott, nem? Akkor igen, kapta az elsőt.
Igen, igen.
Azért, én azt hittem, igen. Hogy erről teljesen lemaradtam.
Jó, hogy ez erről maradt el. Ja, értem. Azt hittem, hogy a régiben nem volt meg, bocs.
Igen. És akkor, hogy ez azért adaptált forgatókönyv, mert hogy ez egy, alapból ez egy színdarab, és ezt az a ember rendezte a filmet, aki a színdarabot is egyébként alapból. Tehát akinek, tehát
hozzá... De mi hát a rendező, az minden helyszínen más. Nem?
Mi?
Azt igen, mondta, hogy ugyanaz rendezte, hogy mint
a színházi darabot rendezte, és megfilmesítette is.
Ja, hogy egy helyenre. Jó, oké, okay, ja. Mert most Víg Színházban gondolom nem ő rendez.
Ja, nem, nyilván a Víg Színházban nem. Igen, ezt majd beszélek róla később. Tehát maga a sztori az az, hogy van egy apánk, Anthony Hopkins, aki egyébként a filmben is Anthony néven fut, és ez nem spoiler, ő gyakorlatilag Alzheimer koros, és ami borzasztóan nekem tetszett, de szerintem másnak meg borzasztóan nem tetszik emiatt, hogy az ő szempontjából mutatja be a betegséget, és emiatt vannak olyan részek, ahol nagyon katyfaszosnak tűnhet az egész, hogy akkor most mi van?
Bocsánat, nem
akkor
csak tűnhet, az is, csak az szándékosan. Is.
Igen, tehát nyilván szándékosan, csak hogy ez, el tudom képzelni, hogy valakit nagyon zavar egy idő után. Látod azt, hogy más lakásban zajlik, de közben hasonló nagyon a lakás. Akkor most ki a lánya, ki a lányának a férje, elvált, nem vált el, akkor most mi van a nővérek? Tehát, hogy egy ilyen, és amikor már eljön az a pont, hogy azt mondod, hogy na jó, most már aztán elegem van, és nem értem, hogy akkor mi történik, na akkor, legalábbis nekem pont akkor, tehát nagyon jó volt az a pont, amikor eljött az, hogy akkor szépen elkezdett letisztázódni a dolog, így szépen leülepítette, de nem ilyen szájbarágosan, hogy akkor ő a lánya, ebben a házban ez zajlik, és ő a... hanem nekem ilyen nagyon finoman adta át a dolgokat.
Mert szerintem mindent az utolsó szögig nem fogsz megtudni, hogy pontosan mi zajlik, csak nyilván azokat nem. A főbb vonulatokat, amire szükséged van.
Csak amikor
van.
Már tényleg úgy éreztem, hogy ez nagyon katyfaszos lesz, és ez lehet, hogy ez engem ez mindjárt elveszít a film, akkor pont akkor kezdte el így letisztázni a dolgokat olyan szinten, akkor maradjunk annyiban, hogy élvezhetővé vált számomra a film, sőt, szóval nekem nagyon tetszett, nagyon sokat adott. Matyival együtt néztük, neki is nagyon tetszett, ott a végén meg is könnyeztük, és nem azzal zárul, hogy meghal a bácsi, és akkor csókolom, tehát ennyi volt a film, hanem azt ott olyan szépen nyitva hagyja, tehát ennyit azért spoilerezek, hogy az is olyan nyitva van hagyva, szóval olyan nagyon érdekes a világa. Nyilván én színésznevekkel bajba vagyok, de az, aki az Erzsébet királynőt játssza a Koronában, mindjárt puskázom.
Olivia Colman.
Így, igaz. Szerintem...
Lacinak van egy ilyen adatbázis is a fejében.
Tudom, és az a durva, hogy ez csak külföldi színészekkel működik nála. A magyarokkal azért kicsit lassabban bútol. De hogy nekem ő is nagyon, nagyon tetszett benne, és rendesen, tehát abszolút át tudtam érezni a lelki világát, és még nem tolta túl, szóval nem akarom így nagyon hosszasan fejtegetni ezt a filmet. Én ajánlottam valakinek, sőt, nekem ajánlották, mondták, hogy baromi jó, megnéztem, baromi jó, ajánlottam tovább, akinek meg ajánlottam, mondta, hogy annyira neki nem, szóval ez ilyen érdekes, és akkor ami a színdarab is van, és gondolkodom rajta, hogy megnézem, az a Víg Színházban ugye az Apa című darab, ahol Kern András a főszereplő, tehát hogy érdekes lehet, úgy megnézném az öreget ebben a szerepben.
Az öreget?
Hát nem.
Hát Bandibán mondjuk már nem fiatal, azt
hát
mondjuk kár lenne tagadni.
Egyébként fura választása kell, mert neki, mármint, hogy nem mondom azt, hogy lehet, hogy tök jól működik, csak hogy neki mindig ezek az ilyen bohókás, Woody Allen kaliberű dolgokat szokta hozni, hogy ez egy nagyon out of karakternek tűnik elsőre.
Hát ugye ennek a karakternek is van olyan arca is, meg van ez a kicsit ilyen, már ilyen pszichopatás is. Úgyhogy szerintem, én úgy el tudom képzelni, hogy ez jól áll a Kernnek.
Már csak azért is, mert a Kernnek Woody Allen most küldött egy ilyen szülinapi üdvözletet, vagy valami x százszor játszotta el Woody Allennek a darabjában a szemet? Nem tudom, azt láttátok? Aztán, hogy most arra googliztam, mert hogy jól emlékszem, de nem volt igazából elég idő, hogy kigúlizom. Azt hiszem, hogy játszd újra szem volt az, amit Kern azóta játszik, hogy hát gyakorlatilag Magyarországon, amikor elkezdtek játszani, onnantól kezdve, tehát mihogy nem akarok hülyeséget mondani, hogy több 10 éve, de valami brutál, tehát ugye 30 éve, nem tudom, van rengeteg ideje, és nem tudom, Instagramon vagy valamilyen ilyen videó megosztó szájton a Woody Allen is megköszönte, és sok szerencsét meg jó egészséget kíván. Tök szép gesztus volt, meg így aranyosnak találtam, és akkor itt ér össze az, hogy ez ahhoz képest hogy amit ott játszik a Kern, meg úgy tényleg az őnek a fizimiskája, meg úgy a színészi alaphangja benne van, az itt nagyon más, legalábbis az alapján, amit itt a Barbie elmondott. Nyilván én nem láttam ezt a darabot, illetve ezt a filmet sem.
Hát jó, de ezért színész a színész. Tehát én meg azt gondolom, hogy már azon is túllépett, hogy a Pogány Madonnában ő volt a kis csicska. Tehát, hogy szerintem...
Ja, persze, meg sokszor jósülnek el ezek az ilyen éles váltások, de tényleg vannak azok, akik viszont ilyen karakter színészek maradnak.
És még, hogyha... Például a Simon.
Simon. Ja, a kopasz Simon, arra gondolod?
Igen, milyen Simon? Ja, egy magyar színészet, Laci, nem fogja tudni.
Nem, kizárdolom. De tudom,
kire gondoltok, de nem csak a neve.
A Simon. A kopa Simon, aki magas és tök jó orgánuma van, de tényleg rendszerint ugyanazokat a
mindig ugyanazt
hozzá.
Játsza. Mindig.
Igen.
Szabó Simon egyébként.
Mert miért nem tud valami rendes vezeték nevet növeszteni, az olyan commerce név, amúgy az ilyen commerce
pont
neve.
Nekem mondod.
Azért én se vagyok rossz.
Ja, igen, pont nekünk mondod.
Jó.
Egyébként Vargából szerintem még több van, mint kisből.
Azt tudom, hogy nagyból van a legtöbb, tehát a nagyok vannak a legnagyobb tömegben.
Igen.
Hát, na, mit csináljunk? Hát ezt nem mi döntöttük el, sőt, erről még az igazából szüleink se tehetnek.
Na most annyi, hogy legalább olyan nevű vértanú van, mint én, vagy legalábbis olyan vezetéknevű. Te mit tudsz felmutatni, Barbie?
Hát Schumacher.
Mi?
Michael Schumacher.
Jó, tehát igen, tényleg, van egy ilyen nevű többszörös VB-győztes Forma 1-es pilóta.
Hát meg van egy ilyen pincészed.
Hát meg Varga Viktor, gyerekek.
A polihisztor. Ja, ezért értesz ennyi mindenhez.
És te erre büszke vagy?
Nem, csak most ő ugrott be.
De még egy pillanatra visszakanyarodjak, csak mert hogy azért akartam ezt, azért is szerettem, hogy ezt a két témát egymás után beszéljük, mert hogy az apa az így sok szempontból a fordíthatja a 6-7-nek, legalábbis itt nálunk, mert hogy ott meg úgy voltunk, hogy ez Vikinek nem jött be annyira, pedig ő is az értékét, nem úgy, hogy rossz film, viszont ez meg nálam talált belőle. Tehát az, ami a 6-7-nél hiányzott, itt az apa az így papíron is működik, és gyakorlatban is. És engem borzasztóan megérintett a tényleg nem volt ez se egy ilyen nyálgics, de a vége az nagyon tacsra tett. Uh-huh. Úgyhogy borzasztóan erős. És tényleg az egy, szeretném kiemelni, hogy mennyire egy jó ötlet meg meglátás, hogy mi lenne, hogyha egyszer úgy mutatnánk be az Alzheimert, hogy annak a szemszögéből, aki ezt elszenvedi. Mert ugye van egy rakásfilm, ami ugye, mint például a Still Alice a Jodie Foster főszereplésével, ahogy ugye kívülről látjuk, és az is elég felkavaró, de ez így hatványozza, főleg az, hogy nálam azért is talált, de mert egy ilyen nem túl titkos félelmem van az ilyen mindenféle szellemi képességét érintő betegségektől, amiktől én borzasztóan rettegek tényleg, és nagyon meg tudnak érinteni ezek a történetek, úgyhogy nem tudom túl dicsérni ezt a filmet. Persze megértem, hogy valakinek ez nem fog bejönni, pont ez volt, Viki is ezt mondta, hogy neki nem jött be ez, hogy nem tudja követni, és ő is érti a koncepciót, de egyszerűen neki sok volt ez. Nálam viszont...
Lehet, hogy direkt ez a koncepció, egy picit az Alzheimer, mármint az biztos, hogy direkt, de hogy az Alzheimerre is hajaz ezzel az érzettel, hogy gyakorlatilag ott is arról van szó, hogy nem tudja követni a...
Abszolút, csak hogy én nekem eljött egy pont, amikor viszont ő, tehát ez érezted, hogy ő beteg továbbra is, viszont benned pont leülepettek, vagy nem tudom, Laci, meg hát a történetvezetés is pont arról szólt, hogy úgy szépen elkezdte azért tisztába rakni, hogy akkor ki kicsoda, meg melyik helyszínen vagyunk a valóságban.
Igen, de nem éreztem azt, hogy közben kilépne abból a uh-huh. mondjuk, hogy belső nézetből, mert akár mi tekinthetünk úgy, hogy nyilván azért az Alzheimer progresszió is tud egy picit hullámozni, tehát simán lehet az, hogyha mondjuk mondjuk egy adott élethelyzettel sokszor szembesül, lehet, hogy valamit még fel tud belőle dolgozni, fel tud fogni, csak sokkal lassabban és nehezebben, tehát hogy akár még ez, még mindig lehet a megélésnek a része, hogy egy Alzheimer-es beteg is, ha nehezen is, de végül valamennyit megérte az őt körülvevő helyzetből.
Na most azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy 2022-ben van egy hasonló film, szintén Florian Zellernek a rendezésében, amit ugyanúgy a Anthony Hopkins játszik, vagy játszik benne legalábbis, ha minden igaz, de lehet, hogy nem a főszereplő. The Son címen. Uh-huh. Tehát, hogy ez The Father, és az meg a The Son, tehát a fiú, de magyarul nincs is lefordítva, hogyha jól látom, legalábbis az IMDb nem fordítja le nekem. Ez csak 6,4-es, míg az apa az 8,1-es, 8,2-es. Szóval nem tudom, hogy ez most valami is a folytatás, nem akartam itt tényleg kigooglizni, meg végigolvasgatni a dolgokat, de egyértelműnek tűnik, hogy ez valamilyen fajta kontraszt az előzőhöz képest. Úgyhogy, ha valakinek tetszett ez az apa, akkor lehet, hogy erre is érdemes nézni egy pillanat, vagy vetni egy pillantást. Bár az értékelés alapján azért egyértelműnek tűnik, hogy ez egy silányabb
minőség. De már én úgy értettem, hogy a nap, és de nem. Oké, most már megvan.
Hát nem, igen. Ezt
de ebben nincs benne az Anthony Hopkins.
De benne van, csak nem
feltétlenül.
Csak a Hugh Jackman a főszereplő, a férfi, úgy látom.
A leírás alapján egyébként nincs köze hozzá, mert ez valami tök más sztorinak tűnik.
Lehet, de érted, ugyanaz a rendező, és gyakorlatilag ugyanaz a névkonvenció címnél.
Lehet, hogy két év múlva kijön a The Nagypapa, aztán
The Nagypapa, The Daughter. De nagypapa.
Ezekbe tud gondolkodni.
Egyébként azért akartam megnézni, mert hogy az Anthony Hopkins igazából csak jó filmekben szerepel, és meg akartam magam cáfolni.
Játszott ő Transformers-be.
Jújúj, tényleg?
Igen.
Ó, Istenem, ez a Transformers, én...
Hát a Thorba is játszott.
Thorba is, ő volt Odin, persze.
Igen.
Na jó, azt azért nem mondtam, az annyira nem volt rossz, mert a Transformers-ből is az elsőben játszott, hogy még értékelt volt, hanem nem tudom, hanyadikban, amiről már nem volt ember, aki azt mondta volna, hogy jó, úgyhogy...
Jó, én a Transformers-ből egyetlen egy részt sem láttam, és ez jó is van így.
Ez első,
én csak ilyen villanásokat, de tehát bőven elég volt, uramisten. Tehát ahhoz már lehet, hogy nem vagyok elég infantilis, tehát hogy te robotok, és akkor világmegváltás, meg kutyafüle, meg nyírják egymást, meg mi, hagyjuk már el. Na, menjünk tovább.
Menjünk tovább. Akkor egy kis könyvet hoztam nektek, végre a végig olvastam a Silmarillok című Tolkien kötetet. Uh-huh. Hát,
na, eddig én még jót nem hallottam róla, mesélj.
Igen, de az van, hogy annyira hiányzott a Gyűrűk Ura, meg így ez az egész világ, hogy mivel nincs nagyon más, jó, a Hobbitot is már, tehát ezeken is mind túl vagyok, ráfanyalottam, pontosan, aha, nagyon helyesen mondod, de nem most, hanem mit tudom, én másfél éve karácsonykor kezdtem el, és néhány hónapja fejeztem be, csak vagy ideje nem húztam be témának.
Kutyolom, hogy ez nagyon nem olvasatta magát akkor.
Halljátok, ilyen rossz könyvet nagyon ritkán olvasok. De várjatok, nem ennyire egyértelmű, hogy akkor rossz könyv, és nem ajánlom, hanem az eleje borzasztóan nehéz. Kicsit olyan, mint hogyha egy ilyen mitológiát olvasnál, de annál sokkal rosszabb abban az értelem, hogy nehezebben olvasható, és iszonyatosan gyorsan pörögnek a nevek meg, hogy így jön létre, az jött létre, így a gyerek, úgy az apja, stb. Tehát nem a mitológiát azt egyébként jó olvasni, ez egy ilyen jó pofa, egy népnek, nemzetségnek, a mitológiáját megismerni, azt én mindig is szerettem. Mondjuk legutoljára szerintem általános iskola végén, vagy középiskolában találkoztam ilyesmivel. De mindegy is, szóval ahhoz tudnám hasonlítani, csak itt jóval nehezebben befogadható módon írja meg a történeteket a Tolkien, és nem is vagyok benne biztos, mert ennek utána kellett volna olvastam, de természetesen nem készültem az adásra, hogy ezt nem Tolkien írt eredetileg a elejétől a végéig, hanem szerintem a leszármazottai rakták ezt végül könyvformába össze. Nézzétek el, hogyha hülyeséget mondok, én így emlékszem 20 évvel ezelőttről, hogy valami ilyesmi van, tehát nem akkora blama a Tolkienre nézve, de nyilván Gyűrűk Urához képest ez nem egy izgalmas történet. Viszont, hogyha eljutsz mondjuk az egyharmadáig kikínlódott kőkeményen, és mondjuk el tudsz tekinteni utána is attól, hogy bizonyos neveket nem feltétlen tudsz elhelyezni, hogy akkor azok most kik voltak, hogy voltak, mert rengeteg név van benne.
Én nekem a Trónok akkor... harca is ilyen volt, már bocs.
Nem összes hasonlítható.
Elkezdtem olvasni, tehát, hogy ott is mi van, ki, hogy... Ezeket nem,
de ott azért megvan, van hozzá egy kötődésed, ott történik általában velük valami, hogy akkor azzal a név ott akkor... Tehát hát valami van.
Megpusztulnak, vagy megdugják. Igen, tehát, hogy kötő. Igen, tehát kialakul.
Na, ugye? De nagyon, nagyon helyes. Itt egyiket se dugják meg, és nem is nagyon pusztulnak meg, mert egy csomóan istenek, meg ilyen... Nem istenek, ilyen tündék, meg stb. Lényeg a lényeg. A második fele, amikor már ilyen gonosz kialakulása múlva, van, meg Melkor... Nem úgy... Egyébként ez történt, félre volt rakva, harmadjára vagy negyedjére fogtam bele, mire neki tudtam ténylegesen úgy állni, hogy akkor onnantól kezdve mondjuk 2 hét alatt befejeztem, vagy 1 hét alatt, ami szintén nagyon lassú nálam, de mindegy, be lehetett fejezni, és a második fele egyébként élvezhető, de lehet, hogy csak akkor, hogyha kifejezett elvonási tüneted van a gyűrűk urában, vagy ból, vagy érted ezzel kapcsolatban. Úgyhogy összességében egyet adtam volna rá körülbelül egy éven keresztül, és az utolsó fél évben, amikor ténylegesen befejeztem, mondjuk így fölkúszott ilyen 3-3,5 csillagra, ami egyébként nálam nem olyan rossz. Izgalmas volt a Sauronos rész, tehát hogy nyilván megjelenik benne már a Sauron, meg előtte a... Ja, írtam, akartam mondani a Melkornak. Mi a Sauron kinek volt a szolgája? Segítsetek, M betűs. Nem Mordor, hanem az a helynek
a neve. Csak a filmeket volt. Láttam, hogy nincs ilyen.
Nem tudom, be fog ugrani, majd bekiabálom, de lényeg, hogy róla is van szó, meg hogy ő hogyan lett akkor ilyen féltündéből vagy tündéből gonosz, meg hogy mi vezetett odáig, tehát hogy van egy ilyen eredet történet hangja, meg szaga az egésznek, ami így jó, meg működik, tehát hogy legközelebb talán jövőre már jön a Gyűrűk urának a következő évada, már mint sorozatban, nem Gyűrűk urának, ezt mindig ezt mondom, de tudjátok, hogy mire gondolok, nem a Gyűrűk urának jó, hanem ennek az előtét sztorinak, biztos vagyok benne, hogy lesznek hasznos fogódzók, meg így picit gazdagabbá tette az univerzumot, de nehezen tudnám azért ezt a kötetet jó szívvel ajánlani, hogyha valaki ez alapján kedvet kapott, amin meglepődnék, akkor tényleg az elején át kell magát rágnia, és akkor utána működhet.
Morgot?
Morgot, igen.
Véletlenül pont eszembe jutott, amikor meggoogliztam.
Pont szembe jött veled, és így beszerencsével betettem.
Amikor a szemfegeden villan a Google logó, és akkor így előadja IQ-ból, hogy hát jó, beugrott, hogy Morgot.
Jó, nem komolyan mondta, életemben nem hallottam még ezt a nevet korábban.
Dehogy nem, Balrogov Morgot. Hát erről szól a 10 órás mix a Hobbits Going to Isengard, vagy mit tenni, hogy van pontosan a YouTube mix. Nincs? Meg amikor jönnek ott át a Mória bányáján a hobbitok, meg Gandalf, meg izé, és akkor ott jön egy Balrog. És a akkor van az a mém, hogy itt nem jössz át, you shall not pass. Akkor ugye leesik lezuhan a Balroggal a Gandalf, és akkor ott a Gandalf úgyis utal erre a Balrogra, hogy Balrog of Morgoth, legalábbis angolul.
Jó, hát ez már kimaradt, ez lehet, hogy akkor ott mondja, de nem maradt meg, mi mondom. Jó, ami N plusz egyedik fantasy név, jó van.
Így van. De ez egy fontos, ez egy gonosz, Sauronnál is elvileg gonoszabb valaki. Ugye Sauron már mágus volt, ez a Morgoth, ez pedig valami fajta ilyen őstünde, vagy valami hasonló, és abból lett gonosz.
Ez olyan, mint a Warcraftnek a lóriot, és a haverom ásta bele magát, és mindig volt egy még nagyobb gonosz, aki még azok fölött is állt. Ez a, jó, mind a kettő végig is egy fantasy világ, de itt Gyűrűk urában is azt mondja, hogy mindig van egy nagyobb gonosz.
De ennél nincs nagyobb. Ez ilyen ős gonosz volt a Morgot. Na mindegy, ennyi, menjünk rovatolni, mert nem fogunk beleférni az adásidőbe. Most lesz, nem lenne jó egy ilyen két órás Giant adást tolni, az egyszer volt Budán kutya verse.
Kéne ilyen sufni light, és akkor csak nem tudom, 3-4 óra.
De akkor sziasztok!
De így is alig bírjuk össze az adásokat, mert nem tudunk hármunknak szabad másfél órát összehozni, úgyhogy ne akarja még itt extra tartalmakat.
Igen, extra, az lenne, 2 hetente 40 perc. Na de nem. Képzeljétek el, most valamennyire szándékoltan is, olyan Robitus szint témát hoztam, amiben nem lesznek molekulák, csak hogy kedvezzek Barbie-nak is. Jó, most nyilván, hogyha a minket körülvevő világot tekintjük, nyilván úgy közvetve vannak, de ez egy ennél kevésbé természettudományos.
De mi azt hittem, hogy
ki kell találni, hogy miről lesz, szóval én azért megtippeltem volna egy vákumot, de azon kívül mindenhol lennének.
Nem, ez nem természettudományos, ha már tudományokhoz kell húzni, akkor talán történelem, de akkor vezessük fel.
Na, ez bölcsész. Gyerünk, történelem, imádom.
Jézusom, Laci, mi van veled?
Visszatérünk a Nagy-Britannia területére, ugye róluk már volt szó, hogy vannak fura dolgaik, például szeretnek idős bácsikat viccesen felöltöztetni ilyen koronázási ceremóniák keretében, és...
Jaj, nagy bíje vagy.
Most nem erről lesz, nem a királyi családot elkézem tovább, azt elteszem későbbre.
Majd jön a korona új évadja, nem is tudom mikor, holnaptól, vagy valamikor a hét, Uramisten, nem tudom, valamikor november.
Nem, nem mondod, hogy holnaptól, mert nem fogom megvágni időben.
Szóval november 16-tól, vagy 21-től, nem tudom.
Mondd, hogy jött november 16-tól.
Ja.
Mondjad. Okay.
Nyugodtan.
Ja, Barbie úgy érezte, hogy egy ilyen kitekintőt a Crown új évadjára szeretne tenni, és
meg is akkor még én reklámozok itt másokat, mi? Szóval, most előtt tudtuk Barbie szponzorblokkját, akkor térjünk vissza oda, hogy van
pénz,
azért...
Pénz.
Tessék?
Ja, pénz. Pénz.
Ja, ja. Szóval, hogy vannak még ott egyéb anakronizmusok is, hát angol barátainknál. Biztos ti is találkoztatok már ilyen filmekben, sorozatokban azzal, hogy az angol bíróságokon az ügyvédek, meg a bíró is parókát hord.
És én ezt már hoztam témába.
Mikor?
Egyszer.
Nem baj. És, de ez nem Amerikában van, de igen, jó, igen.
Igen.
Akkor nézd, amúgy Amerikában nem, az angoloknál, meg hát az ilyen esetleg olyan országban, amik angol gyarmatok voltak. Ez mondjuk lehetne Amerika is, de ott pont nem. Na de akkor nézzük, hogy Baldi mennyire emlékszik a témájából.
Semennyire, abszolút.
Hogy egyrészt tudjátok, hogy miért hordják, meg hogy miért hordják-e mindig. Jó, ez igazából egy kérdés, de miért hordanak parókát? De
amúgy most elgondolkodtam, hogy lehet, hogy csak behúztam a témákhoz, és ott volt hónapokig, és aztán utána néztem, és annyira nem találtam érdekes.
És átpasszoltad Lacinak.
De hogy ez tényleg, most már így beugrott, hogy hónapokig benne volt a témák között, aztán így egyszer csak így...
De mondjad akkor, ha te már ezt tudod.
Valóban, nem tudom, valami tök ilyen uncsi, de mondjad.
De szerintem nem.
Na, akkor lehet, hogy nem jól néztem utána.
De akkor teoretizáljatok valamit.
Szerintem ez egy jelkép.
Hagyománytisztelet. De nem valami egészen gyökér dolog lesz, hogyha te ezt hozott témának.
Ahogy viszonylag. Na az, hogy amúgy nyilván manapság, hogyha megkérdeztek valakit, akkor valószínűleg félek, hogyha ha ő hord ilyen parókát, mert olyan helyen ügyvéd, ahol ez kell, akkor azt fogják mondani, hogy fú, hát azért, mert a jog előtt mindenki egyenlő, és akkor ezt kifejezzük, és akkor így kicsit, mint ahogy a talár is, így az uniform is, és akkor a paróka ennek a része, és hát manapság ezt már valamennyire ráfoghatjuk, de ha visszaugrunk ennek a gyökeréhez, akkor el kell mennünk egészen a 16. századig, ugyanis akkor általános divat volt a paróka, és mivel ez az ilyen, hát nyilván ilyen művelt, nyilván nem a földművesek körében, de az ilyen a társadalmi, hát az elit körében nagyon nagy divatja lett, főleg 14. Lajosnak köszönhetően. Ezért ugye ez begyűrűzött a bíróságokra is, és ott ez így megmaradt. És ami az érdekes része, hogy vajon miért lett ez szerintetek divat? Ezt egyébként ki lehet következtetni egy bizonyos pontig, hogy szerintetek miért kezdtek el parókát hordani, főleg férfiak, vagy nők is, de most itt ez jelenleg férfi körökben volt divat.
Mert hasonlítani akartak Lajosra.
Igen, és amúgy az, hogy miért kezdtek el hordani, az egészen triviális lesz, de miért hord az ember parókát, mert...
Fázik a feje.
Igen,
mert... haja.
Igen, mert kopaszodni kezd, vagy akár meg is kopaszodott, és valószínűleg 14. Lajos is a kopasságát akarta takargatni. Ez még mindig nem annyira izgalmas, most jön az izgibb rész, ugye azt gondolhatjuk, hogy azért 16. században az emberek várható élettartama az nem volt annyira magas, hogy mondjuk sokan megkopaszodjanak. Van, aki fiatal megkopaszodik, de nem ez volt a jellemző, mégis sokan kopaszodtak. Ugyanis, és ez már akkor is köztudott volt, hogy volt egy ilyen kisebb betegség, amiről talán már hallottatok, a szifilisz, aminek volt egy ilyen random mellékhatása, hogy az adott stádiumban az ember elkezdett kopaszodni, szépen kihullott a haja. És ezért ezekben a körökben, hogyha azt látták, hogy egy férfi kopaszodik, akkor így, hát nyilván megint mutat a plegyka, hogy huha, ez összeszedte a szifiliszt, úgyhogy az nem tett annyira jót a PR-nak, ezért elkezdtek parókákat hordani. Hát legalábbis azt feltételezik, hogy a történelmi források, hogy valószínűleg 14. Lajos is szifiliszes volt, és szégyelte a kopasságát. És azért, mert a 14. Lali így takargatta azt, hogy nem bírta a pöcerőjét a nadrágjában tartani, ezért ilyen sok lépésbe begyűrűzött az angol bíróságokra is. Tehát lehet, hogy ha egy kicsit visszafogottabb életére ez a jó Lajosunk, akkor most nem lennének az angolok ilyen viccesen öltözködve a bíróságon.
Na de az angoloknak a bíróság részének mi köze a franciák császárához?
Úgyhogy az Európa szerte divat lett mindenhol, és ez így akkor bevezették az ügyvédi uniform is részeként így sok lépésben. Ezt nem vezették le, hogy pontosan hogy jutott el odáig, de mivel ilyen felső körökben kb. Mindenki hordott, ilyen általános lett, ezért gondolták, hogy akkor ez legyen ott kötelező, mert akkor nem látszik, hogy szifilisztes a bíró. És ez már csak ilyen fun fact, hogy a legtöbb ilyen paróka egyébként, hát legalábbis a burzsiabja, az kézzel készül, és 100% lószőr, és a
bíró... Az olcsóbbak pedig 100% lószar. Az tényleg nagyon, nagyon kevés pénzbe kerül.
A bírónak ilyen nagyon tömött, ilyen tarkójáig ilyen szépen szőtt van, az ügyvédeknek meg sok ilyen, mint a hajcsavarok lennének befűzve, tehát a főleg ilyen csavart, ilyen körlök vannak benne, nem tudom, hogy magyarul, és ez a bíróké drágább is, az 3000 dollárt is kóstálhat egy olyan, míg az ügyvédeké 600 dollár, mert hogy ezt így kézzel rakják össze még a mai napig lószörből. Viszont azért kezd már kikopni, például a legtöbb volt angol gyarmaton, mint Kanadában, már még Írországban megszüntették, Írországban 2011-ben, Kanadában már a 19.-20. század során, és ami a vicces, hogy 2013-ban Jamaikán is visszavonták, és azért van különösen vicces, mert minden országról azért egy ilyen kép megjelenik, és Jamaikán ez a nagyon színes raszta emberek füvet szívnak jelenik meg, elnézést kérek az általánosításért, hogy aztán ezek a nagyon rossz, a színes rabban, hogy a fűves emberek a bíróságon parókát húznak, ez nekem ilyen nagyon viccesen hangzott, de már nem is csinálják. És az angoloknál is ez szarul már visszafelé, sajnos, vagy nem sajnos, nyilván ki hogyan tekint erre, mert már a family court, nem tudom, hogy van-e magyar kifejezés, ez családi bíróság, lehet, hogy most aki joghoz ért, az sikító frász kap, az legyen szíves, akkor szaknyelven segítsen ki, nem segít a Google Translation. Tehát ilyen family court ügyeknél, illetve
polgári jog, nem?
Az is van, civil court, meg family court, tehát itt külön jegyezték ebben a cikkben. Úgyhogy az ilyen polgári ügyeknél, maradjunk ennyiben, akkor összefoglalóan már nem kötelező, mert nem hordják, de büntető ügyeknél még hordják, mert azért biztos ad egy ilyen kellemes...
Ott sok a szifiliszes.
Egyrészt, másrészt biztos egy ilyen 16 része feldarabolt az élettársát ügynek, amikor a képeket prezentálják a bíróságon, úgy az atmoszférát, hogy közben vicces parókákban beszélgetnek róla.
Az igen.
Úgyhogy ennyi a parókák. Valami ebből ismerős volt-e, Barbie, amit meséltem, vagy...
Én ezt elolvastam akkor, és szerintem egy az egybe töröltem. De hogy így shift delete-tel, tehát hogy teljesen kuka volt. De köszönjük szépen. Lehet, hogy én nem is ezt találtam. Nem tudom már.
Hát, nem mindegy, egészségetekre.
Nem volt ez rossz.
Nem volt ez rossz, unalmas, azért mondom, úgyhogy... hogy abszolút nem. Ez a szifiliszre biztos, hogy emlékeznék, mert azért ez szaftos.
Azt tudti.
Aki találkozik a szifiliszre, az általában azért emlékszik rá. Na, és akkor egy dilemma, most egy ilyen egyszerűbbet hoztam, miért nem fogok kikapni, akármit is válaszolok rá.
A szabadságod van, annyira jó
lenne. Igen, és azt látni kell, hogy Laci egy kitekintett.
És ránéz Vikire, hogy ugye nem kapok ki.
Tévedtem még.
Laci, biztonságban vagy, bármit válaszolhatsz, jó? Tehát ez egy nyugodt tér, egy biztonságos tér. Itt vagy közöttünk.
Rendben.
Mond.
Viszont...
De nézd már Vikire az
éve. Elfejtette a kérdést.
Nem, nem itt van, föl van írva. Hogy ne felejtsem el. Az előző visszavonom mégis ki fog kapni, szóval nem csak ülök. Szóval, ha választanatok kéne, és majd itt majd lesz ilyen A verzió, B verzió, de most...
B-verzió.
Ha választanatok kéne, akkor inkább egy szigorú medvecsaláddal, vagy egy nem törődön víziló családdal élnétek.
A szigorú medve.
É, abszolút szigorú medve.
Ez miért ilyen egyértelmű?
Azért, mert a vízilók, azok rohadt aljasak, gusztustalanok, hát ahogy pörgetik a kakit a farkukkal, az valami útvar. Undorító. És akkor érted, ez benne a házban művelik, meg mit tudom én.
Inkább... Milyen házban? Nem? Tehát velük laknál, nem a házban, nincs
házban. Hát a víziróházban lakok, nem?
Ja.
De érted, a medvék, most ülünk ott vigyázba, aztán esszük a málnát, hát 1-2, végig alusszuk a telet, azért az se rossz, úgyhogy mindenki tapsikol, amikor februárban kimegyünk a barlangból, kiszédelgünk, hogy most akkor álnék, nem álnék, aztán visszaszédelgünk. Jó nekem ott ez a szigorú medve család.
Szerintem fontos a struktúra az életben, és így a medve, medveapó, medveanyó megadná nekem ezt a fajta struktúrát.
Én is így gondolom.
És van egy különbség a választatokban attól függően, hogy mondjuk úgy élnétek ezzel a családdal, hogy ti közben emberek vagytok, vagy úgy, hogy ti is azzal az állattá váltok akkor?
Nincs különbség.
Nincs, abszolút nincs. Nincs. A vízilók gusztustalanok. A bébi víziló, meg az a mini víziló, az egész aranyos, de gusztustalanok.
Szerintem nem gusztustalan. Engem én ilyen módon nem zavarna víziló, csak elmondtam, hogy miért.
És még a tetejében nem az... törődömök, tehát nem.
És itt az, hogy nem törődömök, barít meg az, hogy vízilóak.
Igen, én nem vagyok nem, a vízilóakkal. Nem.
Vagy de, legyen így.
Leslie?
Én nem sincs különbség a két felvázolt ágban, én a vízilóakkal vagyok viszont.
Na, viszont te velük.
A nem törődöm vízilóakkal. Szerintem az
élnél ott purutján, igénytelenül.
Így van, víziló
legyaknád
lennék.
Afrika népességét.
És én nagy darab benga állat lennék, és nem zavarna, mert többiek is olyanok.
Mondjuk,
mert a medve az annyira pici.
Jó, de a víziló az viccesebben dagadt. És akkor a szájuk olyan vicces, hogy bedobsz egy dinnyét, és így eltűnik benne.
Hát ez rohadt vicces, tényleg. Hát
egy pelikán is ilyen.
Igen, úgyhogy én nem törődöm víziló akarnék lenni, jó, és akarnám lehet. Így legyezni a kakit a farkammal, hogy így röpködjön mindenfelé. Az így különböző.
Most is tudod egyébként csinálni, csak...
Na, így körülményesebb. A vízilóknak könnyebben megy szerintem.
Abszolút. Igen. Jó. De... Tehát boldog vagy, hogy ezt választhattad, és senki se bánt miatta?
Igen.
Jól van.
Teljesen is ebben az életem most már.
Ez a lényeg.
Jó, én mivel elfelejtettem be, vagy fölírni, ezt ide fogom beszúrni ezt a témát, hogy a GPT-nek, illetve a ChatGPT-nek kijött az új verziója, hát folyamatosan jön neki az új verzió, de most ez egy nagyobb lépés, és mindenki csinálhat magának saját GPT modellt, és feltaníthatja is minden, és szeretnék róla beszámolni, hogy brutál. Eddig is jó volt a GPT, meg hasznos dolgokra lehetett így felhasználni, ugye jó hasznos dolgokra használni, ha milyen jó szóismétlésre sikerült ezt megfogalmaznom, összeraknom. Lényeg, nem mondom most a konkrét use case-t, mert ennek van benne némi üzleti titok, amivel használjuk, persze nem olyan, ami kiderülne, az problémát jelentene, mert fontos, hogy a ChatGPT-vel csak olyat töltsünk fel, ami nem baj, ha kiszivárog, de mindegy, lényeg, hogy tudsz olyan modellt csinálni, ami kifejezetten mondjuk neked segít a saját munkádban. Tehát mondjuk, ha van egy doméned, amiben szeretnéd, hogy több tudás legyen a GPT-nek, akkor föl tudsz tölteni PDF-et, tudsz neki nagyobb anyagokat mondani, hangsúlyt, tónust, hogyha fogalmazni akarsz fel valamit, szóval így föl tudod tenni, és ezt a föltenítést, ezt úgy értem, hogy mint ahogy most nektek mondom. Tehát neki is el tudod mondani, illetve le tudod neki írni, földolgozza, és javasol egy csomó mindent, hogy még, vagy kérdez is adott esetben, hogy azt hogy gondolod, meg nem tudom én, és a végén lesz egy olyan ilyen almodelled, vagy ilyen, hát nem nevezzük így, ami kifejezetten arra a funkciócsoportra, vagy arra a célra használható, amire neked kell. Úgyhogy, ja igen, az fontos, hogy ez csak a fizetős modellben, vagy fizetős GPT-ben érhető el, ugye a 4-esben, de hát annyira nevetséges áron van, hogy valami, nem is tudom, 10-15 dollár, hogy ez ilyen azonnal megtérül, hogyha valaki ezt elkezdi normálisan használni.
De figyelj, hogyha ezt a hanganyagot én most lejátszanám a 3 évvel ezelőtti Istinek, hogy te mesterséges intelligenciát tartalmazó dologról áradozol, mit szólna hozzá 3 évvel ezelőtti Isti?
Hát azt mondaná, hogy nem, azt nem tudom, hogy mit szólna hozzá, én azt most mondom, hogy tévedtem. Tehát, hogy nem 3 évből áll meg 18 millió elszből, hanem emögött van valamilyen fajta tényleges, gyors meg tanulási modell, ami ilyen elképesztő, és még én nem is pontosan értem, hogy működik, de rajta vagyok, hogy megértsem.
És ezt még azért mondjuk el, hogy a múltkori borítóképet, tehát a múltkori adás borítóképét, ezt azt is mesterséges intelligenciával
mindegyiket szerintem azt fogja most már csinálni.
Azzal fogjuk, tehát ez tök buli. Amúgy, tényleg.
Igen, szóval egészen brutális, és megmondom őszintén, hogy nem is pontosan látom, hogy például egy egyetemi oktatást, vagy úgy egyáltalán az oktatást milyen módon fogja ez megreformálni, mert mert ilyen, hogy házi feladat, innentől kezdve nagyon nehéz lesz.
Hát képzeljétek el, hogy pont előjött ez múlt héten, mert van egy tantárgy, amit tanítok, és ott ilyen portfóliót kell írni a gyerekeknek, és kíváncsi voltam, hogy ki lesz az, aki először beizítja a mesterséges intelligenciát, és megjelent az első versenyző, de abszolút bevallotta, és mivel ő egy fogalmazási antitalentum, ezért nagyon örültem neki. Igazából kicsit ilyen magyartalan mondatokat hozott, meg azokat így finomítottunk, meg segítettem neki, meg volt egy-két ilyen elég durva mellényúlás, de alaphangon rengeteget segített neki már abban, hogy ugye, tehát ami neki nehézséget okozott, hogy egy információ halmazból kiszűrje a lényeget, és ezt átfogalmazza saját magának. Tehát ez lenne a feladat ennél a portfólió írásnál, és erre ez a gyerek alkalmatlan volt, és tökre örültem neki, hogy rájött arra, hogy hoppá, van egy ilyen eszköz, amihez még egy picit azért pluszba hozzá kell, hogy rakjon, meg elmondtam neki, hogy jó, itt ez abszolút hülyeség, mert itt olyan kecskeméti lordok háza bemutatása, és akkor a mesterséges intelligencia elkezdett az angol parlament rendszerről beszélni, tehát mondtam, hogy ez azért nem, de hogy ő alaphangon teljesen jó dolgokat is hozott.
Szerintem ez itt nem pont nem szabadna használni. Én ezzel így nem annyira értek egyet, mert itt az, hogy nem tud egy szövegből lényeget kiszűrni, az nem ott lesz probléma, hogy meg tudnak csinálni egy házi feladatot, hanem hogy később, amikor mondjuk egy e-mailt el kell olvasni, és értem, hogy mindenre rámondhatjuk, hogy megcsinálja a mesterséges intelligencia, hiszen jelenleg nem pontosan értjük, hogy mit fog tudni megcsinálni a MI és mit nem, vagy az AI és mit nem. De szerintem ilyen alapoktatásnál, ahol így az tényleg fontos lenne, hogy megérts egy szöveget, és alapvetően az olvasásról szól, az értő olvasásról, és hogyha ez nem megy valakinek, akkor az...
De szerintem az hogyha az ember csinálni. Segít neki, hogy ez hogy lehet jól értelmezni, akkor viszont jól lehet úgy segít, tehát jól lehet, meg tehát ő egy esen is gyerek, tehát hogy ő neki...
Ja, világos.
Valami kapaszkodó kellett, és nem igazán találtam, hogy én már... Tehát kezdtem föladni, hogy úramisten, ez nagyon gáz lesz, és én örültem, hogy megtalálta ezt az utat, és nyilván kell hozzá egy intelligencia, meg segítség neki, de hogy tök jól érezte magát, hogy azt tudtam mondani, hogy tök kreatív voltál, hogy erre rájöttél. Itt ez egy picit magyartalan, ugye te is érzékeled, hogyha hangosan felolvasod, hogy azért ez hülyeség. Egyébként, tehát, hogy...
Ja, világos, nem, én ezt nem akarok.
Tud ez jó lenni, de értem azt is, amit mondasz, tehát, hogy nyilván elgondolkodik majd az ember, hogy a szakdolgozatok egyébek azok majd... hogy fognak kinézni a hát továbbiakban.
De amúgy őnál ez ilyen kísérlet volt, tehát egy direkt mondta, hogy ő szándékosan nem nyúl hozzá, amit a GPT kiad a szőzébe odaadja, mert említetted, hogy elkezdett mesélni így az angol parlamentről a Kecskeméti Lordok házánál, vagy ő ezt nem vette észre, hogy ez
nem odavaló. Ő ezt nem vette észre, de amikor így fölhívtam rá a figyelmét, akkor tehát neki az volt a borzasztó nehéz, hogy ott van előtte az internet, és abból a lényeget kiszűrni. Ezt tényleg meg kell tanítani a gyerekeknek, főleg úgy, hogy ők már ebben szocializálódtak, tehát nekik ez mindig ott volt a fenekük alatt, hogy beírom a Google-be, és akkor kidob valamit, és nyilván ez tök vacak, hogy nem lettek így szocializálva, de hát még ez nem késő.
De Barbie, azt mondd el nekik, légy, szerintem ez fontos tanári felelősség, hogy ezek az AI-ok, ezek nem valid információkat adnak vissza, adhatnak vissza azt érvényes is, igen, dolgokat.
Persze. Tehát, hogy
de sokszor nem adnak.
Abszolút. Tehát mondtam, tehát én azért ezt mindig elmondom, hogy kritikával kezeljük bármi, ami az interneten van. Én amúgy legszívesebben beültetném őket a könyvtárba, és úgy iratnám meg velük ezt a portfóliót, de nem lehet. Mert azt tartanám a legtutívnak, hogy ezt lássák, meg nyilván ez nem is olyan jellegű képzés, hogy most ezt ennyire komolyan kell venni, de na, hát azért tudjuk a Wikipédia is, szóval arra jó, hogy így utána nézzünk dolgoknak, de azért nem szabad azt se 100%-ig szentírásnak venni.
Hát én kínzolásnak jó.
Már a szentírás sem szabad szentírásnak venni.
Az már nagyon meta.
Még egy dolgot, egy ajánlót hagytok, mert ugye Barbie az előbb megpedzette ezt, hogy mit szólna a 3 évvel ezelőtt Isti a mostani hozzáállásához, és erről beugrott, nem tudom, szerintem említettem őt már itt pár, hogy Tom Scott, egy elég híres youtuber, ő is ilyen sok témában csinált videókat, IT az egyik, és neki van egy tök jó 2022-es videója, amiben elővette egy ilyen régi, hát nem is tudom, a mi előadása volt talán, hogy 2012-ben ő megpróbálta besatszolni, hogy 2022-ben milyen lesz a hát főleg az IT világ, meg úgy általánosságban ez a, nem ilyen nagyon szakmai dolgokat, hanem hogy az ilyen átlag user által használt eszközök milyenek lesznek, milyen irányba fognak tartani, és aztán 2022-ben, amikor ugye hát letett ez a 10 év, akkor elővette, és tételesen végigment, hogy miben volt igaza, miben tévedett, és hogy tök érdekes, hogy ugye az akkor rendelkezésre álló információk alapján, ugye milyen következtetéseket vont le, és mi volt az, amit tényleg már akkor is jól lehetett látni, és mi az, ami mondjuk tökre félrement, mert aztán egy olyan trendbe esett, amire senki nem számított, egy utólag visszatekintve meg tök logikus, úgyhogy ez abból a szempontból volt nekem ilyen nagyon friss tartalom, hogy főleg amikor ugye kitört a, nem tudom, Bitcoin-nál az ailáz, ilyesmi, akkor mindenki próbálta kitalálgatni, hogy akkor mi lesz a következő nagy dobás, vagy ezek hol fognak tartani majd x idő múlva, és hogy az, aki jártas ilyenekbe, az is egyébként nem nagy spoiler, hogy azért elég sok mindent benézett ő is, nyilván legtöbbször így önhibáján kívül.
Nem ő is, hanem ő.
Mi nem? Csak az... Szóval, nem tudom, most nincs itt ennek a témának külön kártya, mert valahol bedobom is, ez a show notes-ban, majd ha bedobod, azt megköszönöm, mert nem hosszú, ajánlom mindenkinek egy 10 perc az egész, nekem tökre tetszett.
De akkor nincs még valamilyen nagy benyúlás, vagy benézés? Nem. Amit így emlékszel?
Nem tegnap néztem már, szerintem az a telefonoknál volt talán valami ilyen viszonylag nagy benézése, de már nem
de mit lehetett ott benézni? Nem történt semmi az elmúlt 10 évben.
Nem emlékszem. Hát meg az a baj, hogy ezt most csak így miközben beszélti ugrott be, és ezt mondom, viszonylag régebben láttam, de mindegy, nézzétek meg, és akkor meglátjátok, hogy miben volt benyúlása, meg nem benyúlása.
Jó, ez érdekes.
Mert annyira emlékszem, hogy jó volt.
Uh-huh. Jó, hát szerintem aki megmondta 15 éve, hogy itt fog, vagy 10 éve akár, hogy itt fog tartani az a mesterséges intelligencia, az nem tudom, mire alapozta. Mert mondom, itt a problémám nekem az egyébként, és ezt egyébként ma sem tudjuk. Tehát nekem 3 éve is ez volt a problémám, hogy jaj, nem tudom, erről már beszéltünk, nem biztos, hogy elő akarom hozni, mert akkor megint messzire megyünk. Lényeg, hogy nem pontosan, amikor mesterséges intelligenciát csinálsz, akkor ugye ilyen mintákat próbálsz felismertetni, és abból valamilyen fajta eredményt kihozni. De ugye a generatív AI ehhez képest tök máshogy működik, és pont ezért nem is feltétlen validak azok az információk, amiket ő mond. Tehát, hogyha éppen nem talál infót, vagy nem úgy, akkor ő generál szépen, és nem különösebben érdekel, hogy az mennyire kúrens, és mennyire helytálló. Szóval, hogy így a másik rész az meg, hogy mögötte továbbra is ifelszek vannak, egy ideig, csak ugye utána onnantól kezdve, hogy nem ifelzek vannak, hanem gyakorlatilag engedett, hogy minták alapján egyezéseket találjon, és az alapján valahogy az outputot, ami elvárt, kihozza, és aztán ezeket a mintaillesztéseket egymásra rakja, kombinálja, stb. Onnantól kezdve az a probléma, hogy nem tudod pontosan, hogy hogyan gondolkodik. De most ebben, pont ennél jobban nem akartam belemenni. Tehát, hogy itt
ez lesz azért, egy külön adásunk, ha már...
Én továbbra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből mi lesz. Az szerintem iszonyatosan impresszív, ahol most tartunk, tehát ez egy komoly előrelépés, vagy hogy számomra is meglepő, hogy ideig el lehetett jutni, de amiket akkor állítottam, vagy akkor mondtam, mint a gáj, azt továbbra is fenntartom, de ebben a részében egyértelműen hibáztam, és lehet, hogy 2 év múlva itt fogunk ülni, és szembesítetek azzal, hogy hát akkor az ifelzekkel, meg a mintaillesztésekkel, ezekkel sem volt semmi probléma, és lehet, hogy ott is azt mondom, hogy basszus, meg megint hibáztam, de hogy ezek a részek azért még nincsenek megoldva. Szerintem. Na jó, ennyit erről, menjünk tovább, mert tényleg nem fogunk beleférni. A következő téma Barbie, ami a Möbi, az micsoda?
Ez egy új társasjáték, amit egy magyar matematikus Ruf János fejlesztett ki, és nagyon jó pofának tűnik. Még amikor valamelyik nap erről olvastam, akkor klasszul működött a honlapja is, ahol rengeteg infó volt, meg elő lehetett rendelni, na most a weboldal megadta magát, tehát mondták, hogy most 24 órára gyakorlatilag leállították, mert olyan szinten túlterhelődött, és, de ezért borzasztó hálásak. Ez a Mőbi gyakorlatilag úgy néz ki, nem tudom, a doble játékot, vagy doble játékot ismeritek-e, ugye annak az a lényege, hogy van két ilyen kis hatszög alakú kártya, amin különböző figurák vannak, és ugye az a lényeg, hogy bármilyen permutációban húzol ki kettőt, két, tehát egy, bocsánat, egy figura az mindig megtalálható lesz mind a két kártyán, és akkor ugye az nyer, aki ezt az azonosságot minél hamarabb kiszúrja. Na most ez a Möbinek nagyon hasonló a szabálya, viszont itt annyi a változás, hogy három kártyáról beszélünk, ami azt mondod, hogy hát jó, hát három kártya, aztán hát ennyi, hát semmivel se bonyolultabb, de hogy a matematikus kifejti, illetve hát ezt már rengeteg helyen tesztelték ezt a játékot, hogy tök más hát agyi területeket mozgat meg, illetve ebben három pakli van a dobozban, ahol van bemelegítő pakli, ahol laponként 7, aztán van a közepes, ahol laponként 12, a legnehezebben pedig laponként 20 figura van, és az első pakli az 8 lapos, a középső 10, és a legnagyobb az pedig 17. És nagyon érdekes, mert hogy tehát egyetemi matek kell a gyakorlatilag a megértéséhez, viszont azt állítják.
Mi miért?
Maga ahhoz a megértéséhez, hogy megértsd azt, hogy most ebben
nem. Hogy miért lesz mindig csak egy egyezés?
Igen, 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 igen. Tehát, hogy maga a játékhoz nem kell, mert hogy 5 évesek is tökéletesen jól játsszák, csak hogy az, hogy a mögötte lévő matekot megértsd. De ez ugye a játékhoz
jól értem, hogy,
nem kell.
Hogy mi akkor felhúzunk három lapot, és akkor bármelyik hármon egy szimbólum lesz, amit csak megegyezik, ugye?
Okay. És ezt kell kiszúrni.
Ez az egyetemi matek, ha jól értem. Tehát, hogy miért hát csak egy lesz, és miért lesz fixen egy?
Így igaz, így igaz. Aha, igen.
Úgy, az a durva, hogy már Double-nek is tök komplex ez a matek. Egyszer láttam arról is egy videótól végigvezették, hogy ez hogy jön ki. Az, mi talán nem egy ilyen egyetemi szintű matek, de elképzelem, hogyha ezt hárommal játszod, az egy, ez egy jelentős komplexitás dob ennek a tetejére.
Igen, igen. Úgyhogy én megmondom őszintén, hogy nézegetni fogom. Mert nem emlékszem az árára, mert ugye most nem tudom megnézni, előrendelhető volt, és valami, nem is tudom, ilyen 10 000 forint körüli összeg, tehát nem egy ilyen borzasztó bonyolult, és már írták is a neten, hogy tehát a dobozát is úgy alakították ki, hogy majd ebbe lehet még vásárolni külön ilyen kiegészítőket. Úgyhogy hajrá, én nagyon szeretem, amikor a magyarok csinálnak valamilyen ilyen nagyon újszerűt.
És ha jól értem, akkor olyan lehet benne, hogy mondjuk van olyan szimbólum, hogy mondjuk a háromból két kártyán ott van, ugye?
Hogyne, hát ez benne a baromi nehéz is, ugye? Ezért nehezedik a helyzet, ahogy egyre több figura lehet egy lapon.
Ez a képen is látszik egyébként, tehát több olyan is van rajta, de egyet konkrétan látok, ami csak kettő van rajta, és harmadikon nincs.
És nincs előtte. Mert mondjuk, hogy ha nem lenne olyan, akkor mondjuk viszonylag elég nem csak két kártyát nézni, úgyhogy ez is hülyeség.
Hát, de azt szerintem még bonyolítaná a matekját, szóval...
Az biztos, hogy a játék meg úgy rosszabb lenne, mert igen, akkor fölösleges lenne hármat nézni.
Igen, igen. Úgyhogy ez csak ennyi, legyünk rá büszkék, hát ha egy ilyen Rubik kocka szintű újításról beszélhetünk. Nem tudom, nekem tetszik, mert főleg, hogy a Borival ugye rengeteg ilyen 8 pluszos játékot is lehet játszani. Ez meg ugye elvileg ofisokkal is játszható, úgyhogy jó
de
lesz.
De Magyi haverjával viszont nem lehet 8 pluszosokat játszani.
Nem. Vele nem, ezt oda nem vinnénk. Lehet, hogy a dobléval megpróbálkoznánk, vagy hogy kell mondani, Laci?
Double. Én double-nek double. Szoktam.
Mi doblénak mondjuk, de valószínűleg ez a paraszt
elnevezés. A kecskeméti.
Eszembe se jutott soha, hogy én ezt másképp mondjam. Ha.
De pont ezért jó benne, azért dob le, mert hogy csak így ledobod, van egy olyan játékmód, és akkor ott izé. De a double meg nyilván az, tehát hogy én inkább double-nek ejteném.
Hát jó,
de
pont, van.
De azt akarom mondani, hogy magyarul tök jól megvan ez a kettőség, de hát ez csak igen. Magyarul van meg benne.
De ezért csodálatos nyelv a magyar, és ezért vagyunk mi egyediek, és megismételhetetlenek. Kemény volt, mi? Jó.
Ja, lehetünk már, mert vissza kell találnom a show notes-hoz, hogy hol tartunk.
Most jön a folyami rákok.
Most jön a folyami rákok, amit mondtam, hogy várjuk meg ezt a témát, hogy én is kiolvastam.
Igen, de addig olvastad, hogy én már elfejtettem, hogy mi volt.
Egyébként kezdve, de nem olvastam sokáig, csak olvastam még mást, és azon ültem sokáig, és aztán ezt meg el... Tehát 2-3 nap alatt megvoltam vele, ami nálam gyorsnak számít.
Na várj, de ja, én azt hittem, hogy most se olvastad, és most éppen Isti félre akarod olvasni, hogy behúzta.
Nem,
úgy,
nem, ja. Tehát ez ahol a folyami rákok énekelnek című könyvről van szó, amire szerintem én most jobban emlékszem, mint az Isti.
Ez valószínű.
Ez a szokásos regény, amit így fölkap, tehát mindig van valami regény, amiért a félvilág meg van bolondulva. Ezért ugye 2-3 évvel ezelőtt volt mindenki megbolondulva. Látszik, hogy milyen gyorsan érnek
hozzám ide. Hát amikor jött a film.
Rendek.
Nem, a film előtt már a film előtt volt.
Tehát már a film ezt lovagolta meg. Szóval, ez Delilah, vagy nem tudom, Delia Owens regénye, ez Észak-Karolinában játszódik, egy mocsoras partvidéken, az 1950-es, 60-as években, és gyakorlatilag arról szól, hogy egy 6 éves kislányt a lápvidéken egymagába hagytak, egy ilyen elég elcseszett családmodellben, és hogy ez hogyan éli úgymond túl, hogyan kapcsolódik az emberekhez, vagy nem kapcsolódik.
És fogták azt, hogy kirakták, hogy jó, akkor most
nem kirakták, hanem gyakorlatilag így szépen elszivárgott a családja tőle, ami így ugye mai fejjel nézve teljesen elképzelhetetlen, illetve én azt gondolom, hogy számomra azért is volt ez a könyv ilyen, hát ilyen elsodró, de amúgy egy limcsi, csak hogy... Mert, hogy
hát azért nem mondanám limcsinek.
Mert hogy én ezt a világot abszolút nem ismertem, tehát ez nekem ez a része újdonság volt. Amiért nekem limcsi, az az, hogy ugye van egy romantikus szám, van amiben nyilvánvalóan szexezés van, meg ilyenek, de van benne ilyen romiszál is, illetve van benne ilyen bűnügyi rész is, ami hát elég gyenge bűnügyi szál részemről, de maga a könyvbe szerintem nem is kellett volna ennél durvább, mert amikor így a kezembe vettem, akkor azért vettem a kezembe, mert limcsit akartam olvasni, és hogyha ilyen borzasztó fordulatosra csinálták volna, akkor az lehet, hogy nem esett volna jól. Tehát ha izét akarok olvasni, bűnügyi regényt, akkor bűnügyi regényt fogok olvasni, tehát nekem nem volt olyan elvárásom ezzel szemben, hogy ez egy bonyolultabb dolog legyen, de összességében nekem amúgy tetszett, nem azt mondom, hogy életem regénye volt, de mivel limcsire vágytam, limcsit kaptam, és annak tök jó volt, meg maga ez a világ, ez a lávvidék, ezzel a rengeteg állatkával, növénykével, tájleírásokkal, azért az úgy jól esett az ember lelkének. Tehát nem ez a szokásos, hogy akkor forró ágyékát a mit tudom én, a tüzelő nemi szervéhez nyomta, tehát nem ilyen jellegű limcsi volt, úgyhogy ennek őszintén örülök, mert az olyan jellegű limcsiket azért már én sem szerettem. Steve?
Én nem értek egyet szinte semmivel.
Tök jó.
Gyakorlatilag ezt semmiképp nem mondanám limonádénak. Ez elég megrázó egyébként ez a fajta magány, amit a csaj átél.
Az biztos, ebbe igazad van egyébként.
Nagyon-nagyon lassan és kobótosan indul, már-már unalmasan. Tehát, hogy ha azt így elfogadod, hogy ez egy nehéz szituáció, és akkor onnantól kezdve elég unalmas, hogy ebben a fájdalmas közegben dagonyázunk, mint egy ilyen allegória a mocsárhoz képest, illetve amit még itt írtam, és visszaemlékszem, hogy valóban ez így volt, hogy a végére szépen tempósodott, és az elejével küzdöttem, de ugye, ha visszatekint a végéről így az egész könyvre, akkor ennek a szolidabb sebességnek is megvolt a szépsége, meg így tényleg így érzékeltette a magányt, úgyhogy alapvetően szerettem. Jó, egyébként nem mondom, hogy semmivel nem értek egyet azzal, amit mondasz, mert például a szolid krimiszál az valóban egy szolid krimiszál volt. Én nem tudtam egyébként, hogy mire fogja kifuttatni, bár így azért elég egyértelmű volt. egy pont után, de szerintem így ennek is megvolt az a fajta szerepe, hogy egy ilyen egyszerű közegben, mint egy mocsár, és egy viszonylag egyszerű helyzetben, ami nem azt jelenti tényleg, hogy könnyű helyzetben, de egyszerű helyzetben élve is, megvan az életnek a bűnügyi része, a romantikus, a szex, a kapcsolatok, a minden, és ez az észak-karolinai város, egyébként erre nem emlékeztem, hogy ez ott játszódik, de köszi, hogy ezt így mondtad. Valahogy így, tehát hogy így azt mutatja, hogy itt is megvan minden, annak ellenére, hogy egy sokkal lassabb tempójú élet, meg egy ilyen szegényes környezet. Mármint a szegényes alatt egy kifejezetten ilyen pénzügyi, meg gazdasági szempontból értem. Közben kiengedem a kutyát.
Igen, mert halljuk, ahogy kopog a körme.
Addig hogy kérdezem, hogy ez a folyamirák énekel, ez mi? Miért énekel a folyamirák? Vagy ez kiderül a könyvből, vagy csak ez ilyen fantázia busztín?
Ez egy ilyen, tudod, ez amikor lehet ivós játékot játszani, hogy hallottad a könyv címét, vagy a film címét a filmben. Ez amikor, tehát ez arra utal, hogy ahol a folyamirákok énekelnek, hogy az baromi távol van már. És akkor ezt kétszer elmondják a regényben.
Mi az, hogy távol van már?
Hát, hogy ez messze, messzi táj, ahol a folyamat. Tehát ez egy
túl az
ilyen...
A várostól,
vagy
igen.
Így a...
Hát igen, de ugye ez egy ilyen szólásmondás inkább, tehát hogy nem szó szerint kell érteni, hanem igen, ez a túl az operencián, vagy ahol a kurta fark alatt úr, tehát hogy ilyen szinten, csak ez szerintem a lápi verziója.
Amit még el szerettem volna mondani itt az előbb, hogy ez egy ilyen nagyon nyugodt regény. Abban az értelemben, hogy igen, nyomasztó egy picit, meg van egy ilyen feszültség végig, de hogy ezzel párhuzamosan, egy picit olyan, mintha ellent mondanék saját magamnak, de mégis azt gondolom, hogy ez a elevez a csajszi ide-oda, ott akkor történnek dolgok, akkor visszaevez, akkor ott megint van valami, szóval ilyen, van egy ilyen lágy, ilyen folyami, már ugye a címben is benne van, egy ilyen folyami jellegű sodródás az egészben. És nekem ez működött. Abban egészen biztos vagyok, hogy ezt olyan ilyen lelki állapotban kell olvasni, ami ehhez passzol, mert ha így pöröksz, meg valami jó sztorit akarsz így, ami tényleg valami jó krimit, vagy valami nyomozást, meg ilyen, nem tudom én, ilyen Da Vinci kódszerű őrületet, most nem tudom, miért ugrott ez be, akkor biztos, hogy nem ez lesz a te utad, vagy azon abban a lelki állapotban nem ez lesz a te könyved, de hogyha így kicsit így leülnél tényleg egy nehéz munkanap után, és így semmi dolgod olyan értelemben, hogy most így nem kell rohanni a gyerekkel, nem tudom, akkor így leülsz, és így tökre le tud nyugtatni. Talán
igen, ezt azért mondom, hogy bizonyos szempontban az egy kicsit limcsi is. De a magány része,
nem ezt jelenti.
A magány része, abban amúgy igazad van, hogy az ott tényleg sokkoló, meg nehéz fölfogni egyáltalán, hogy ez előfordulhat, és nyilván nem valós esemény, de hogy simán el tudom képzelni, hogy ilyesmi azért megtörténhetett akkor és ott.
Igen. Én az elején annyira blőd volt, hogy így azt vártam, hogy valaki azt mondja, hogy vicceltem, és így akkor élnek tovább. De nem. Laci, mondjad?
Azt mondjuk, hogy tudtátok, hogy ez írónő zoológus, ezt most így googlizásaink közepette megtaláltam.
Hmm. Hát azért eléggé látszik ez az állatszeretet benne, tehát a Laci ennyit élvezne, hogy különböző fajnevek így megjelennének meg, tehát hogy itt tolnak tudnak örömködni, meg egy tojáshéjnak kb., meg a fűnek a harmatának, meg tényleg jó amúgy. Tehát hogy ebből a szempontból jó. Azért mondom, ez szerintem egy tök jó könyv, de hogy nem ez lesz életem könyve. Tehát az első ötben nem lesz, hogyha most így ajánlj valamit a gyorsan, akkor valószínűleg ez nem fog beugrani, de jól esett így ledarálni egyébként. Tehát pont ilyen esős, szutyok idő volt, és akkor így volt rá időm is, meg kedvem is, meg így a Bori is tök jó el volt a szobájába, két óránként rám nézett, hogy élek-e még, tehát hogy ilyen, mert ő meg legózott, szóval ilyen teljes izébe el voltunk ott az őszi szünetben.
Akkor nagyon jó, ugyanazt mondod, mint én, akkor, hogy mikor érdemes olvasni, mert én is abszolút így képzeltem el, hogy
ekkor lehet. Tehát ez nem az a könyv, hogy így nekiülsz, és akkor minden este 15 oldalt olvasol belőle, nem, szerintem. Nem. Mert azért magába szippant annyira.
Még az értékelésről annyit mondjunk el, hogy te is mondj majd egy értékelést, én 4-est adtam 5-ös skálán, és egyébként a Mojon 92%, tehát amúgy ezt tényleg eléggé szeretik az emberek. Persze a hype-nak is köszönhető, szóval ezt pedig helyén kell kezelni. Te mennyit adnál rá, vagy adtál
nekem
rá?
Nekem is 4-es, nekem is egy 4-es. Aha. De ez ilyen erős 4-es, tehát hogy nem ez a 4-es, hanem ilyen...
Nekem annyira nem erős 4-es, nekem ez egy 4-es.
Nekem tehát, hogy... erős 4-es, de jó.
Jó, jó. De jó, egyébként szigorúan értékelek, tehát a 4-es az nálam nem számít rossznak.
Azért én tudom.
Jó. Na, Laci, meghoztuk a kedved?
Meg, és csak hogy én is tegyek hozzá valamit, amíg beszélgettetek róla, amúgy abszolút felkezdettétek az érdeklődésemet, de kerestem egy fun fact-et a folyami rákokról. A cseh protein, nem biztos, hogy kell ejteni, sörfőz, de egyébként folyami rákokat használ a vízminőség ellenőrzésére, mert azt a vizet, amit
és
a beta...
És énekelnek.
Nem az éneküket hallgatják sajnos. Azt a vizet, amit ugye betáplálásra is használnak a sörfőzés, az beengedik egy részét egy medencébe, ahol szenzorokkal felszerelt folyami rákok vannak, és hogyha a pulzusuk vagy egyéb ilyen paraméterük megváltozik a rákoknak, akkor azonnal ellenőrzik, hogy mi történt a vízzel, mert akkor valami változás van benne, és csekkolják, hogy nehogy rossz minőségű legyen a sör. Úgyhogy
wow.
Erre is jó a folyami rák.
Még mindig itt a 21. században mi ez a bányászok kanária, hogy van-e még vízből oxigén?
Én arra tudok gondolni, hogy lehet, hogy ez a legegyszerűbb, mert nem kell 16 millió féle szenzort folyamatosan futtatni, hanem elég nézni a rákot, mert az mindenfélét érzékel a vízben, és hogyha valami gond van, akkor kezdik el így mindenfélére vizsgálgatni a vizet.
Na, oké.
Okay. Hát köszi.
Jó. Jó.
Na, szerintem ennyi volt mostanra az adás.
Ennyi már a kedves naplóm.
Köszönjünk el. Szerbusztok, kedves gyerekek. Jövünk
sziasztok.
Két hét múlva kb.
Sziasztok.
Egyszer csak, jó?
Sziasztok.